Marihuana. Tehát ugye legutoljára, vagy az utolsó két alkalommal arról kezdtünk el beszélni, hogy egyrészt hogyan lehetne definiálni a kommunikációt, milyen modelleket tudunk a kommunikációra alkotni, amik megmagyarázták egy kicsit a működését, és ugye megmaradtunk egy bizonyos modellnél, lett volna Jacobson féle modell, ami a személyközi kommunikációs helyzetet modellálta, és ugye megjelölt az összes olyan összetevőjét annak a kommunikációs helyzetnek, amelyre szükség van ahhoz, hogy kommunikációról beszélhessünk, és még ki azt is kijelölte, ha emlékeznek, hogy milyen funkciókat láthatnak el ezek a különböző elemek, attól függően, hogy egy kommunikációs aktusban melyik elemet helyezi előtérbe a beszélő. Ez az az egyik dolog, amit csináltunk. Csak azért megyek végig rajta egy kicsit, hogy kicsit érthetőbb legyen, hogy egyáltalán hova szeretnék eljutni, és hogy hol tartunk. Akkor ugye beszéltünk utána arról, hogy ennek a modellnek az a problémája, hogy az csak a personális, tehát a személyközi kommunikációt modellálja, és nem igazán foglalkozik avval, hogy milyen kommunikációs modellekkel lehetne leírni a tömegkommunikációt, és akkor azt javasoltam, hogy egészítsük ki ezt a modellt ugye még két újabb elemmel, és ennek a segítségével már arra is alkalmas lett a modellünk, hogy a tömegkommunikációs helyzeteket, tömegkommunikációs aktusokat is modellálja, miközben továbbra is alkalmas maradt arra, hogy a személyközi kommunikációt is modellálja, sőt, ugye vissza is utalnék arra, hogy tulajdonképpen az a két kiterjesztés, amit megtettünk, ugye a forrás és a adó megkülönböztetésével, egy forrás és a beszélő megkülönböztetésével egyik oldalon, másrészt a vevő és a címzet megkülönböztetésével a másik oldalon. Ez tulajdonképpen hasznos lehetnekünk arra is, hogy nem csak a tömegkommunikációs eszközöket, helyzeteket modelláljuk vele, hanem a személyközieket is. Gondoljanak például egy pedagógiai helyzetre, mondjuk egy családi vitára, ahol a szülők úgy beszélgetnek valamilyen témáról, hogy a céljuk nem egymásnak az informálása mondjuk valamivel kapcsolatban, hanem kifejezetten azt szándékozzák, hogy a gyerek hallja a beszélgetést, nem neki van ugyan mondva, de neki kell belőle érteni. Itt most konkrét példákra is gondolok, mondjuk például olyan leírásokra, amiket különböző interjúk során szereztünk arról, amikor az emberek beszámoltak mondjuk az 50-es években helyzetről, amikor a szülők ugye ilyen módon próbálták a gyerekeket abban az irányba orientálni, hogy nehogy a nyilvános helyzetekben olyan politikai vélemény fejtsenek ki, ami a családra nézve hátrányos lett volna. Tehát mondjuk a szülők otthon beszélgettek a vacsora asztalnál arról, hogy Rákosi Ádám nézőnek milyen jó atya, azért, hogy a gyerek ezt elraktározza, és nehogy véletlenül mást mondjon nyilvános helyzetben. De itt tényleg konkrét interjúkra gondolok. Tehát ezzel ugye azt akarom mutatni, hogy a címzett vevővel való játék, a címzett és a vevő közötti megfelelés az ugye még a személyközi helyzetekben is fontos lehet. Ugye itt a gyereknek az lehet az értés, hogy nem neki adresszálják a mondani valót, de ő is vevője annak a beszélgetésnek, aminek tulajdonképpen ő is a címzettje. Jó, tehát sok ilyen példát lehetne hozni. Tehát egyrészt beszéltünk erről, utána elkezdtünk arról beszélni, hogy tulajdonképpen a kommunikáció mennyire alapvető tevékenysége minden emberi társadalomnak, és hogy nem csak egyszerűen arról van szó, hogy összehangoljuk a munkánkat, és ugye mint ilyen fejtünk ki a társadalomra hasznos cselekedeteket, hanem tulajdonképpen állandóan minden egyes megnyilvánulásunkban valamilyen fajta kommunikációs aktusokat végezzünk, nem csak olyan módon, hogy valakinek információt hozunk a tudomására, hanem állandóan jeleket interpretálunk, értelmezünk azokból, jelentéseket elvonunk, ugye akkor is, amikor nem kifejezetten kommunikációs célra létrehozott jeleket interpretálunk. Tehát beszéltünk ennek kapcsán ugye a jelekről, hogy egyáltalán a jelek általában nem egyedi járnak, hanem jelrendszert alkotnak, hogy a jelrendszereknek milyen tulajdonságai vannak. Ugye a jelrendszerek közül is kiemeltük fontosságuk és elsődlegességük okának természetes emberi nyelveket, de persze hoztunk más jelrendszereket is, példának ugye emlékeznek a vektáblákra, vagy akár bizonyos kulturális jelrendszerekre is, ugye itt beszéltünk az öltözködésről és más és lakásberendezésről és hasonlókról. Ugye itt az lett volna a legfontosabb mondani valóm, hogy a társadalmi tudás az, és minden, ami a kultúrának ugye széles értelemben, tehát nem csak a magas kultúrának a tartalma, az jelekben van tárolva, és jelekben továbbítjuk, jelekben adjuk tovább, jelek segítségével adjuk őket tovább az új generációknak. Tehát nagyon fontos, alapvető a jelekre vonatkozó ismereteinknek a léte és annak ismerete, hogy ennek ott funkcionálnak. Ennek kapcsán beszéltünk elsősorban Saussure-nek a munkásságáról, aki ugye azt próbálta megmagyarázni, hogy mitől lesz valami jel, hogy a jel az mindig egy kapcsolatjel, hogy jelöltözött, illetve hogy a különböző azonos rendszerbe tartozó jelek között milyen szoros és szabályok által meghatározott kapcsolat van. És akkor így jutottunk el, hogy addig a gondolatmenetig, hogy egyrészt a jelrendszerek az egyén számára állandóak, megváltoztathatatlanok, nem lehet hozzájuk önkényesen viszonyulni, hiszen ugye az egyik legfontosabb elv az az, hogy kommunikálni akarunk, tehát azt akarjuk, hogy megértsenek minket, ha önkényesen megváltoztatnánk a jelrendszert, amit használunk, akkor ez a megértés sérülne. Ugyanakkor ugye volt egy filozófiailag megalapozott elve a Saussure-nek a jelrendszerek változtathatatlanságát illetően, és ez pedig az volt, hogy a jelei nagy részén belül a jelöl és a jelölt közti kapcsolat önkényes, tehát nincsenek jobb, logikusabb, jobban megindokolható más kapcsolatok, amikkel helyettesíthetnénk őket. És aztán persze még további szociológiai történeti és egyéb szempontokat is, indokokat is rámoztunk arra nézve, hogy miért megváltoztathatatlanak a jelrendszerek, különösen az egyéb számára. Ugye azt láttuk, hogy egyfajta társadalmi konszenzus van mögöttük, amit persze nem úgy kötöttünk meg, hogy tudatosan mindannyian aláírtuk és beleegyeztünk, de mégiscsak kénytelenek vagyunk ezt a társadalmi konszenzust elfogadni, hiszen a képtelenségben pont a szocializáció során sajátítjuk el ezt a rendszert, és miután a kommunikáció a célunk, vagy a kommunikáció, mint eszköz hozzájárul a céljaink eléréséhez, tehát korlátozza a szabadságunkat abban, hogy bármit is megváltoztassunk. Ugyanakkor megint csak a Saussure alapján láttuk azt, hogy ennek ellenére mégiscsak változnak a jelrendszerek, ugyan lassan, de elsősorban ugye éppen az önkényesség volt a Saussure-nek a legfontosabb érve amellett, hogy mégiscsak változhatnak, hiszen azáltal, hogy önkényes a jelölő és a jelölt kapcsolat, ezáltal ugye előfordulnak, hogy megváltozik, előfordulhat, hogy eltolódnak a jelentések, és valóban ezt tapasztaljuk is. Elsősorban avval indokolva, hogy miután a jelrendszerek a legfontosabb eszközei a kommunikációnak, ezért ezek a jelrendszerek kénytelenek alkalmazkodni az adott társadalom mindennapjaihoz, az ön körülvevő valósághoz, és mint ilyen, ugye ez a valóság változik, és ennek következtében változnak a jelrendszerek is. Tehát ugye erről beszélünk, nem akarok részletekbe menni, csak ugye emlékeztetőül, ha valakinek valami nem világos, akkor itt most kiabáljon. Na most, utána beszéltünk a nyelv és a beszéd kapcsolatáról, ami mindig a Saussure nevéhez fűződött, és ugye megpróbálta bemutatni azt a dialektikus kapcsolatot, ami a nyelv és a beszéd között van, ahol a nyelv egy társadalmi, egy rendszerszerű, egy megalapozó háttérben lévő rendszer, és ehhez képest a beszéd az mindig egyéni beszédtevékenység. Tehát ez a realizációja annak a háttérben lévő, a beszédet megalapozó rendszernek, amelyet mindannyian elsajátítunk ugye a szocializáció során. Ezek után beszéltünk a jelek különböző típusairól, erre most nem nagyon térnék ki. beszéltünk viszont a jelentésről, és ugye arról, hogy mennyire nehézséget okoz a számunkra, és egyáltalán a kommunikáció kutatók számára a jelentést pontosan meghatározni, és ugye itt különböző utakon eljutottunk odáig, hogy különböző jelentéstani iskolák közötti ellentétet tudtuk feloldani az ott Austin nevéhez fűződő beszédaktus elmélettel, amely beszédaktus elmélet elsősorban arra világított rá, hogy a beszéd, a nyelvhasználat, egyáltalán a kommunikáció az nem egyszerűen a valóságtól külön létező, a valóságtól valahogy szorosan és szigorúan megkülönböztethető dolog, hanem a valóság és a kommunikáció egymással nagyon szorosan összekapcsolódik, ugyanis kommunikatív úton hozzuk létre a körülöttünk lévő valóságnak bizonyos elemei. Tehát miközben a valóságnak persze vannak kőkemény fizikai elemei, amelyek tehát fizikai valóságunkban léteznek, aközben a körülöttünk lévő valóságnak más elemeit, azt mi hozzuk létre kommunikatív úton. És ugye erre hozott fel kiváló példákat az Austin, azáltal, hogy megváltoztatjuk a valóság mindenkori állapotát, azáltal, hogy bizonyos fajta nyelvi tevékenységet végzünk, beszédaktusokat hozunk létre, azért is nevezi beszédaktusnak ezeket a szerkezeteket, mert jelölni akarja azt, hogy ezek nyelvi formában jönnek létre, másrészt, hogy ezek aktusok, cselekedetek, vagyis ugyanolyan módon értelmezhetők, és ugyanazok a szabályok érvényesek rájuk, mint a más típusú cselekedetekre, tehát a fizikai cselekedetekre. És valóban ezáltal eljutunk egy olyan gondolkodásmódig, egy olyan nézőpontig a társadalmi valóságról, amely azt gondolom, hogy nagyon fontos, és tényleg a 20. század második felétől kezdve egyre élesebben jelenti a társadalomtudományokat, és különböző társadalomtudományokat is, és ez pedig az, hogy az, ami egy közösségben, nyelvi formában végbe megy, azok a hiedelmek, szokások, attitűdök, az a nyelvi környezet, amit létrehozunk, ez igenis részét képezi a valóságnak, befolyásolja azt, hogy az adott közösség, társadalom, csoport milyen módon éli a hétköznapjait, milyen szokásai vannak, milyen normákat teljesít, vagy milyen normákat tart elfogadandónak, tehát hogy részét képezik a társadalmi életnek azok a cselekedetek is, amelyek pusztán nyelvi formában valósulnak meg. Azt gondolom, hogy ha mai magyar helyzetre figyelünk, és akár a mai magyar belpolitikai eseményekre, akkor ez jól látható, egyrészt az, hogy mennyire kevéssé választhatók el egymástól a fizikai és a nyelvi cselekedetek, hogy ezek mennyire összefüggnek, és hogy az, hogy nyelvi cselekedetek vannak, ezek napról nap, és hogy azok milyenek, ezek napról napra valóban változtatják azt a környezetet, amelyhez mindannyiunknak alkalmazkodni kell. Tehát ezt azt gondolom, hogy ma különösen az ember a saját hétköznapjaiban is érzékelheti. Ugye beszéltünk ezek után arról, hogy az Austin úgy képzelt el a beszédaktusokat, hogy ezek egy több szinten felépülő, egymásra épülő szintekből álló folyamatot alkotnak méghozzá, és itt nagyon fontos és ezt hangsúlyozni szeretném, hogy itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy van jelentése az egyes mondatoknak, az egyes jelentéseknek, és nem csak arról van szó, hogy ezek igazak-e vagy hamisak, hanem így láttuk itt azt, hogy a beszédaktusok esetében ennél egy sokkal szigorú követelményrendszernek kell teljesülnie ahhoz, hogy a szándékot kivitelezetnek tekinthessük. És még itt van egy paradigmaváltás, hogy szándékokról beszélünk, és a szándékoknak a sikeres vagy nem sikeres megvalósulásairól, illetve hogy egyáltalán feltehető az a kérdés, hogy hogyan, milyen feltételek mellett lesz egy társadalmi cselekvés érvényes, elfogadható, sikeres. Tehát innentől kezdve, és ez ennek az elméletnek köszönhető, változik meg a társadalomtudományos gondolkodás abban az értelemben, tehát, hogy nem egyszerűen az igazságot keresi, hanem vizsgálja azokat a feltételeket, és azokat a különböző feltételeket, amelyek mellett egy-egy aktus elfogadható, megvalósítottnak tekinthető, illetve a meg nem valósítás, az el nem fogadás esetén vizsgálhatók azok a kritériumok, amelyeket megsért, és amelyek miatt ugye az adott cselekvés nem lesz érvényes, hogy gondoljanak a múltbeli példáimra, a házasságkötésről, meg hasonlókról. Ugye az Austin azt állította tehát, hogy azért van hármas szerkezete minden beszédaktusnak, mert egyrészt van egy olyan szerkezete, ami semmi másból nem áll magának a kijelentésnek, a mindenkori nyelvi jelentéshez való viszonyításához, ugye gondoljanak az esik az első példára, ami ebben a formájában, tehát ezen a legalsó lokúciós szinten tényleg csak azt jelenti, hogy kint víz csatog a felhőkből, vagy akár, hogy értelmezzük, és ehhez képest, ugye erre épül rá egy második szint, amit illokúciós szintnek neveztünk, és amelyik már figyelembe veszi azt a környezetet, azt a nyelvi és tárgyi környezetet, amelyben az adott megnyilatkozás elhangzik, amit tehát itt már a kijelentéseknek történetük van, ugye amikor esik az első mondat azt jelenti, hogy hi-hi-hi, akkor van mozdít a megyünk és nem kirándulni, akkor emögött van egy családi történet, van egy kontextus, tehát innentől kezdve ugye egy sokkal szélesebb értelmű jelentés konstrukcióról kell beszélnünk, mint ha pusztán a szavaknak a szótári jelentését akarnák valahogy összehozni. Tehát itt volt egy nagy újítás ennek az elméletnek, egy nagy újítás, amit bevezetett, illetve ugye láttuk, hogy van egy harmadik szintje a beszédaktusoknak a Austin szerint, és ez volt az a szint, ami azt próbálta meg garantálni, hogy azok a cselekedetek, amiket létrehozunk nyelvi formában, azok valóban valamilyen fajta megértésben, elfogadásban részesüljenek, ugye ezt nevezte perlokúciós szintnek, és ez tulajdonképpen már a másik szereplőben jött létre a perlokúciós szint, vagyis, hogyha valakinek megígértem valamit, vagy megfenyegettem valamivel, akkor a perlokúciós szint az volt, hogy ezt a körülöttem lévők, vagy az, akivel beszéltem, ezt valóban figyelmeztetésként, vagy ígéretként fogja értelmezni, és ettől függően ugye megváltoztatja a viselkedését, mert ugye a ígérethez, vagy fenyegetéshez fog viszonyulni. Ugye még arra is emlékeznek, hogy az Austin elméletével még mindig volt az a bajunk, hogy ez csak a kijelentő mondatokra volt érvényes, illetve ha láttuk azt, hogy nem tudta kezelni az Austin ilyen formában az összes olyan mondatot, amelyiknek egyszerűen az a szándék kivitelezése volt a célja, hogy információkat adjon, és ez az Austin tanítványára, Sir John Searle nevű amerikai nyelvfilozófusra várt az a egyesítő tevékenység, amivel kimutatta, hogy azok a mondatok, ugye a referenciális mondatok, tehát azok a mondatok, amelyekkel egyszerűen csak információt közlünk, ezek a mondatok is ilyen értelemben befolyásolják a valóságot, befolyásolják a viselkedésünket ahhoz a valósághoz, amelyet így előállítottunk, hiszen ugye azt a mondatot mondom, hogy az Austin könyvét mégsem kötelező elolvasni, ez most csak egy példamondat, akkor ez befolyásolja a maguk viselkedését, tehát ilyen értelemben ugyanúgy működik, mint egy ígéret, egy fenyegetés, vagy egy nem tudom mi. Ezzel tehát a Sir nagy lépést tette meg, amiről szintén beszéltem a múltkor, hogy az összes lehetséges nyelvi cselekvést tulajdonképpen egy közös elméletben tudjuk kezelni, és ugye látjuk azt, hogy ahhoz, hogy érvényesen, végre lehessen hajtani azt a szándékot, ami a beszélő szándéka az aktus végrehajtásával, ahhoz különböző feltételeknek kell megfelelnie, és ugye ilyen feltételekként láttuk, és erre most szeretnék majd a második órában visszatérni, de ezért emlékeztetőről felírom, ugye az igazság, a komolyság, vagy őszintesség, kontext és a helyesség kritériuma. Mit értettünk ez alatt? Ugye azt értettük, hogy ahhoz, hogy én elfogadjam azt, tehát hogy a perlokúció létrejöjjön, tehát érvényes legyen, sikeres legyen a beszélgetés végrehajtása, ahhoz az kellett, hogy érzékelje a beszélgető partner, hogy egyrészt, amit mondok, az igaz, ugye ha most azt mondanám, hogy ebben az osztályban mindenki megmutató decemberben, akkor ugye mindenki valahogy azt gondolná, hogy ez nem felel meg a valóságnak, tehát már nem hinnék el a beszélgetés úgy, ahogy én szeretném. Ugye az őszintesség megint, ha valaki látja, hogy hazudok, hogy szándékosan megtévedtek, akkor megint csak átértékeli a beszédaktusomnak az értelmét, és a helyesség a normál kivitelezése tekintetében áll fenn. Ugye a múltkori példám az, hogy én most itt nem adhatnék össze egy ifjú párkiába. Szeretném, ugye, mert a normát nem teszik lehetővé, nem adják meg nekem ezt a lehetőséget, ugye ide tartozik olyan is, hogyha nem tudom én most rávapítanék magára egy azonnal innen kifelé, ugye nem a normáknak megfelelően viselkednék. Tehát ebben az esetben ugye átértékelődnek a szándékok, és azt mondhatjuk, hogy nem a szándékoknak megfelelő perlokúció jött létre. Vagyis, hogy ez az egész elmélet borzasztóan fontos tényt bevezeti a társadalom tudományos nézőpontba egyrészt a szándékok és a sikeresség feltételeit, és erre a későbbiekben nagy szükségünk lesz. Tehát volt ez, amiről beszéltünk, utána még egy dologról beszéltünk, arról, hogy hogyan sajátítjuk el ezt az egész rendszert, ezt a borzasztóan bonyolult rendszert, és ennek kapcsán beszéltünk a Chomskyról, beszéltünk arról a nem a generatív grammatikájáról, amiről ő híres, hanem vagy amiről is híres, hanem meg a globalizációs politikai aktivitásáról, amiről szintén híres, hanem a generatív nyelvelméletéről, arról tehát, hogy ő azt gondolja, és hogy ez egy nagyon fontos elképzelés volt, hogy ami megint csak forradalmasította a társadalomtudományokat, hogy mintán a nyelvi rendszert le tudjuk írni elemek és szabályok készleteként, ezért feltételezhetjük, és ugye voltak is erre a konkrét gyereknyelvi példáink, feltételezhetjük, hogy a nyelvi rendszer elsajátításában elsősorban nem, vagy nem csak az utánozás játszik szerepet, hanem természetesen egy nagyon aktív és ugyanakkor intuitív képességünk, tehát egy kifejezetten csak az emberre jellemző kreatív képesség az, hogy a körülöttünk lévő nyelvhasználatból egy nagyon korai életkorban képesek vagyunk elsajátítani, elvonatkoztatni és létrehozni egy önálló elemkészletet és egy szabályrendszert, és mi magunk ezt elkezdjük tudni működtetni. Tehát, hogy tulajdonképpen itt minden egyes ember saját maga építi fel azt a nyelvi rendszert, amit használni fog, persze nem függetlenül a többiektől, hiszen ugye ez a szocializáció során az őt körülvevő nyelvi tevékenység hatására történik meg, de hogy ez egy az egyénre érvényes, kreatív, intuitív tevékenység, aminek a következtében ugye létrejön, és itt megint ugye definiáltunk két fogalmat, egy kompetencia. A kompetencia fogalmat a csapatban úgy határozta meg, mint egy olyan elvont képesség, ami alkalmassá teszi a nyelvhasználót, ugye itt anyanyelvről beszélünk persze, hogy az anyanyelve összes jó és épp mondatát létrehozza, illetve megértse, tehát ezt a végtelen képességet, ami az elemkészlet és a szabályrendszer működtetését illeti, erről szól a kompetencia, és ehhez képest a performancia, ugye ez a mindenkori aktuális beszédtevékenység, ami nem olyan tökéletes, mint a kompetencia, hiszen mindenféle zavaró tényezők befolyásolnak minket akkor, amikor konkrétan beszélünk. És ugye visszautaltam arra, hogy mennyire hasonlít ez a kompetencia performancia fogalom, vagy mennyire ráépül a szociálféle nyelv és beszéd lampáról megkülönböztetéshez. Valóban az egyik egy társadalmi, egy rendszerszerű egy meghatározó fogalom, a másik pedig az egyéni tevékenységnek a következménye. Tehát mind a két esetben nagyon épített a Chomsky a Saussure-féle elképzelésre. Ugye utána beszéltem arról is, hogy nagyon sok kritika érte ezt az elméletet, annak ellenére, hogy egy nagyon nagy hatású elmélet volt, és hogy valóban nagyon forradalmasította azokat a nézeteket, amelyeket a nyelvről a 20. század második felében egyáltalán gondoltak. De hogy az egyik legnagyobb probléma az éppen a szociológia és más társadalomtudományok irányából érte ezt az elméletet, amelyek, mert még egyszer leszeretnénk, hogy ez nagyon sokat köszönhetnek ennek az elméletnek, tehát a saját továbbfejlődésüket is köszönhetjük neki. De nagyon érvényes kritikával illette a szociológia a tekintetben a Chomsky-féle nyelvelméletet, hogy egy borzasztóan ideális képet ad a társadalomról, ugye ideális beszélő képzel el, nincs ennek a beszélőnek, ugye, amiben mindannyian egyenlőek vagyunk, egyenlő módon elsajátítjuk az anyanyelvünket, és hogy ezen nem játszanak szerepet semmilyen gazdasági, társadalmi, szociokulturális tényezők, és hát ugye ez nem egészen így van, különösen akkor nem, hogyha megfigyeljük valóban az egyes emberek nyelvi és beszéd tevékenységét, akkor ez nagyon nem így működik, és valóban elindulnak olyan kutatások, ugye beszéltem az amerikai indián társadalmakon zajló kutatásokról, de akár városi köznyelvben végzett kutatásokról is, amelyek kimutatják azt, hogy hát azért nagyon különböző kompetenciákkal rendelkeznek az emberek, és ezt valahogy meg kellene magyarázni. És miközben a Chomsky-féle elméletnek egy nagyon nagy előnye és erénye az, hogy ezt az univerzális, mindenkire kiterjedő képességet ételezni fel, és ugye nem tesz különbséget a társadalom különböző tagjai között a tekintetben, hogy ezt a képességet mindannyian birtokoljuk, akközben viszont azt már nem tudja megmagyarázni, sőt megmutatni, hogy milyen okoknál fogva és milyen eredménnyel lesznek mégiscsak különbözőek azok a kompetenciák, amikkel rendelkezünk. Tehát feltételezi azt a azonosságot, ami lehetővé teszi mindannyiunk számára, hogy elsajátítsuk az anyanyelvünket ugyanazokon a módszereken keresztül, ugyanazokon a folyamatokon keresztül, de nem tudja megmagyarázni azt, hogy a társadalom mégiscsak azt tapasztalja, hogy ezekben a kompetenciákban nagy különbségek vannak, és ugye érdekes módon erre is hivatkoztam a múltkor, leginkább ezt a távoli társadalmaknál veszik észre a kutatók, tehát mondjuk az amerikai indián társadalmak vizsgálatakor veszik észre, hogy a kevéssé struktúrált, ugye a modern civilizált társadalmakhoz képest kevéssé struktúrált indián társadalmakban is vannak különböző kompetenciák, eltérő kompetenciák, és akkor ez ugye egy probléma, hogy ez múltkor van és miért. Ugye így jutottunk el odáig, hogy két dolgot vezettünk be. Az egyik az, hogy a John Gumpert kutatásai alapján eljutottunk oda, meg hát ugye mások is, de az ő definícióját használta. Eljutottunk oda, hogy kiderült, hogy nem olyan biztos, hogy érdemes nekünk abból az axiomából kiindulni, hogy tudjuk azt, hogy egy nyelvnek a beszélői meddig terjednek, hogy egyáltalán tudjuk-e azt, hogy mi az, hogy egy nyelv. Ugye most láttuk azt, éppen a szociológiai kutatások következtében, hogy azok, akikről azt gondoljuk, hogy mondjuk a magyar nyelv, vagy az angol nyelv anyanyelvi beszélői, azok nagyon különböző kompetenciákkal rendelkeznek, tehát hogy akkor talán nem is tudjuk egész pontosan, hogy hol vannak egy nyelvnek a határai, akkor próbáljunk meg valami más induló pontot találni. Ugye erre amikor hoztam még ezt a német-holland határon lévő példát is, ahol a két faluban a német és a holland határ két oldalán annyira közös a nyelvi tevékenység, annyira hasonlóak a nyelvi szabályok, hogy azt gondolná az ember, hogy ők egy nyelven beszélnek, egyébként kölcsönösen meg is értik egymást, mégis mindkét faluban azt állítják a beszélők, a német faluban, hogy ők a németnek beszélik egy helyi változatát, a holland faluban, hogy a hollandnak beszélik egy változatát, és akkor ugye felmerül ez a kérdés, hogy akkor most ez itt milyen nyelv, és hogy mi okozza a kettő között az eltérést, és persze fel kell figyelnünk arra, hogy köztük van egy határ, ugye egy meg nem, vagy fizikailag meg nem rajzol, de mégiscsak társadalmilag értékel határolhat. Itt tehát megrendült ki a bizalmunk abban a dologban, amiről azt gondoltuk addig, hogy tudjuk, hogy pontosan micsoda, és ugye ez volt a nyelv. És akkor elkezdtek a kutatók keresni különböző más szempontokat, és így jött ide ez a Gamfert által definiált fogalom, ami nyelvközösségnek, vagy beszélő közösségnek nevezünk, és amire ugye olyan definíciót adtunk, kommunikációs definíciót adtunk, ugye azt mondtuk, hogy nyelvközösségnek tekintünk minden olyan kis vagy nagy csoportot, amelyet a kommunikáció vonalának az erőssége választ el a környezetétől. Vagyis, hogy úgy kell elképzelni ezt, mint egy hálózatot, és amely hálózat, tehát úgy jelölhető ki a nyelvközösség, hogy a hálózatnak az egy olyan része, amely intenzívebb kommunikációs kapcsolatokat tart fenn belül, mint a kifelé menő kommunikációknak az aránya volna. Ez azért jó definíció a számunkra, mert ugye ezt is hangsúlyoztam még a múltkor, hogy arra is alkalmas, hogy egész társadalmakat, sőt annál nagyobb, ugye a globalizáció kapcsán erre egyre inkább szükségünk van, annál nagyobb közösségeket is definiáljon, de arra is jó, hogy kisebb közösségeket definiáljon, tehát akár kis csoportokat is. Most amit még szintén csináltunk a múltkor, de most már tényleg csak távolról szeretnék utalni, ez a, ugye az, hogy a Gamfert megpróbálta csoportosítani a különböző társadalmakat a tekintetben, hogy milyen, mekkora diversitás található bennük, tehát ugye azt meg lehetett állapítani, hogy vannak típusai a társadalmi fejlődésnek, ahol többé vagy kevésbé rétegzett a társadalom, és ennek megfelelően többé vagy kevésbé rétegzettek ugye azok a nyelvi változatok is, amelyekkel az adott társadalom rendelkezik. Ugye láttuk azt, hogy ebben vannak kiemelt nyelvi változatok, mondjuk a standard vagy az irodalmi nyelv lehet egy ilyen, ez egy késői fejlődés, a városi fejlődés után jelennek meg ezek a standardizált formák, amelyeket ugye az intézményrendszer támogat és véd, akadémia, iskola rendszer, stb. Illetve láttuk azt, hogy a tömegkommunikáció elterjedésének a következtében egyfajta egységesülés jelentkezett, főleg ugye a 20. században. És még egy fontos dologra hívta fel a figyelmünket a Dampert, ugye beszélt arról, hogy hogyan lehetne egyáltalán definiálni azt, hogy egy nyelvközösségben milyen nyelvi változatok érvényesek, és akkor ezt úgy lehetett operacionalizálni, hogy meg lehet vizsgálni azt, hogy az adott nyelvközösségben milyen érvényes szerepek vannak, ugye ezeket egy kommunikációs mátrixba rendezte el, és azt mondta, hogy minden olyan szerep, ami az adott csoportban érvényes szerepként el van fogadva, az ugye részt ennek a kommunikációs mátrixnak, és minden egyes szerephez tartozhatnak különböző nyelvi változatok, ez nem feltétlenül különböző, de minden egyes szerepnek vannak adekvát nyelvi változatok, amelyeken ezek a szerepek elválthatók, és ezeket egy másik, egy függő mátrixba helyezte el, és ezt neveztük ugye kódmátrixnak, és akkor ezek alapján lehetett azt mondani, hogy egy adott nyelvközösségre jellemző az összes olyan kód, az összes olyan nyelvi változat, amely ebben a kódmátrixban szerepel, amelyre tehát szüksége lehet a társadalom egyes tagjainak ahhoz, hogy az adott, a számukra lehetséges szerepeket eljátszhassák. Ez persze nem jelenti az, és ez az, és nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy az adott csoport minden egyes tagja számára mindegyik nyelvi változat adott, hiszen ez attól fog függni, hogy milyen szerepekre szocializálódik az adott társadalomban, tehát csak bizonyos szerepeknek a nyelvi változatait fogja elsajátítani, és másokat nem. Tehát ebből ugye egy nagyon széles nyelvi repertoár lesz jellemző az adott társadalomra. És akkor még egy dolgot csináltunk a múltkor, és akkor innentől kezdve már teljesen újakat fogunk. Ugye még egy dolog, amiről beszéltünk, az pedig az volt, hogy szükségünk van egy újfajta kompetencia fogalom megfogalmazására, és ez Delhánynak a nevéhez fűződött. Ugye Delhány munkásságának az újszerűsége onnan adódott, hogy amikor ő elkezdi az új elméletét megalkotni, addigra nagyon sokféle evidencia felhalmozódik a tekintetben, hogy a Chomskyféle grammatikai kompetencia fogalom a szűk, az helyes ugyan, de nem elégséges. És ugye Delhány az, aki észreveszi, akár ugye megint csak visszautalok az amerikai indián társadalmakra, de más példákra is, aki észreveszi tehát azt, hogy egy adott társadalomnak a társadalmi szerkezet az szorosan összefügg azzal, hogy az adott társadalomban milyen nyelvi változatok lehetségesek, illetve hogy ezekhez milyen értékek és attitűdök kapcsolódnak. Tehát Delhány azt mondta, hogy megfogalmazott egy egész kutatási programot, ami kiterjedt arra, hogy egy olyan nyelvi, olyan kompetencia fogalmat kell meghatározni, ami az egész nyelvközösség, ugye ahogy az előbb meghatároztuk, az egész nyelvközösség beszéd ökonomiáját leírja, tehát képes arra, hogy olyan kérdésekre választ adjon, mint például hogy mit jelent az, hogy egy beszélő közösség vagy egy nyelvközösség rétegzett, hogy sok rétű, hogy abban milyen eltérő kompetenciák vannak, és az adott társadalom különböző csoportjai ezeket az eltérő kompetenciákhoz milyen értékeket kapcsol, hogy ezeknek az elsajátítása, tehát ezeknek a különböző kompetenciáknak az elsajátítása az milyen különböző szociokulturális és gazdasági környezetekben történik, tehát van-e valami megfelelés a társadalmi struktúra és a kompetenciák elsajátítása között, mitől függ az, hogy milyen értékeket kapcsol hozzá az adott társadalom, és hasonlók. Vagyis, és akkor ugye ezt még mondtam a múltkori órán, a Delhány hétköznapi nyelven ugye úgy fogalmazza meg, hogy minden részét képezi annak a kommunikatív kompetenciának, amit ő keres, amit ő visszállni akar, amire szüksége van egy gyereknek vagy egy külföldinek, hogy az adott nyelvközösségben egy teljes jogú tagzá válhasson, tehát hogy az összes olyan lehetséges szerepet, amelyet az adott társadalomban felvehet magára az ahhoz tartozó nyelvi kompetenciával rendelkezzen. Tehát ebben bele fog tartozni ugye persze a grammatikai kompetencia, amit a Chomsky meghatározott, ugye az egy minimális követelmény, hogy ismerjük az elemeket és a szabályokat, amikkel mondatokat tudunk létrehozni, de ennél sokkal fontosabb az, hogy azt is meg tudjuk tehát arra is kiterjedjen a kompetencián például, hogy különböző kommunikatív helyzetekben hogy kell kommunikálni, kinek hogy kell köszönni például, ugyanis példákat mondunk, kit lehet tegezni, milyen módon lehet a tegezést valakivel szemben kezdeményezni, mikor vághatok valakinek a szavába, mikor van vége egy beszédeseménynek, szóval számos apró és komoly szempont játszik ebben szerepet, tehát számos olyan része van ennek a tudásnak, és ugye ez is intuitív tudás, mert nem tudjuk igazán leírni, vagy nem tudjuk szabatosan leírni ezeket a szabályokat, de ezeket a szabályokat ugyanúgy a szocializáció során sajátítjuk el, és ugye ide tartoznak különböző megítélések, attitűdök, értékek a nyelvhasználattal kapcsolatban, az, hogy kinek a nyelvét tartom szépnek, és kié tartom műveletlennek, hogy hogyan viszonyulok a káromkodáshoz, vagy az emelkedett szöveghez, hogy mondjuk elfogadhatónak tartok-e egy emelkedett bírai szöveget egy adott helyzetben, vagy nem tartom annak. Mindezek a szabályok ugye részét fogják képezni annak a kommunikatív kompetenciának, ennek a kiterjesztett kommunikatív kompetenciának, amit már az Delhány meghatározott, és amelyek részét képezik a mi társadalmi tudásunknak.
Ja, keressük, hogy milyen fajta kompetenciákkal rendelkezünk. Már körülbelül idáig jutottunk el a múltkori alkalmak során. Van-e ezekkel kapcsolatban kérdés vagy ellenvetés? Na most egy kicsit úgy mennék tovább, hogy nézzük meg egy, tehát nem inkább elmondom, hogy miről lesz, hogy most a mai és a holnapi alkalommal. Tehát ma először egy kicsit arról szeretnék, abban az irányba szeretnék menni, amit most idáig megalapoztunk, hogy megnézzük egy kicsikét azt, hogy igaz-e, egyáltalán igazolható-e szociológiai módszerekkel az, hogy ezek a társadalmi kompetenciák, kognitív kompetenciák társadalmilag különböznek egymástól. Tehát igaz-e az, hogy a társadalmi struktúra valahogy összefüggésben hozható a kognitív kompetenciával, ehhez fogok majd hiszen adatokat is mutatni. Tehát ez egy ilyen nyelvszociológiai kitérő lesz. Akkor utána a következő órában tovább fogjuk fejleszteni a kognitív kompetencia fogalmat egy meglehetősen fontos irányba, ugye itt elsősorban Habermasra fogok támaszkodni, és az ő egyrészt nyilvánosság elméletére, másrészt az ő kommunikatív kompetencia elméletére. Tehát egyrészt ugye a délutáni második órában a nyilvánosság kialakulásáról, struktúrájáról fogunk beszélni, és arról, hogy abban mi szerepel a kommunikatív kompetenciának a Habermas szerint, és ez egy másik kommunikatív kompetencia fogalom, mint amiről itt beszélünk most az első órában, és holnap pedig elsősorban a nyilvánosságról, a nyilvánosság modellekről, a normatív és a stratégiai nyilvánosságról szeretnénk beszélni, illetve arról, hogy ugyanezt hogyan csatlakoztatható itt a kommunikációs modellhez, és hogyan szerelhető egyetlen nagy elmélet keretei közé az összes lehetséges kommunikációs aktus, és itt aztán mindenféle vicces példákról beszélhetünk majd a Benetton-tól kezdve a társasodáján a házasságának a problémájáig, és hogy ez hogy jön össze a kommunikációval. Na, szóval ugye így érne véget akkor ez a része annak, amit együtt csinálunk. Na most, hogy tehát most a nyelvszociológia irányába szeretnék egy kis kitérőt tenni, és ugye megvizsgálni azt, hogy jogos-e ez a Delhánszi kommunikatív kompetencia felvetés, tehát igaz-e az, hogy a társadalomban különböző kompetenciák léteznek, hogy ez kimutatható-e és igazolható-e. Ugye először is, már a múltkor is hivatkoztam, hát ugye megint itt van ugye ez a német-holland példánk, ami azért érdekes, mert ugye láthatóan a német és a holland faluban lakókat sokkal kevésbé érdekli az, hogy nyelvileg hogy néz ki az a nyelv, amit ők használnak, tehát egy grammatikailag az hogy írható le, mind inkább valamilyen módon az ő nemzeti identitásuk, a nemzethez való hűségük, vagy valami hasonló dolog, tehát valamilyen fajta érzelmi, indulati attitűdök fejeződnek ki abban, hogy ők németet érdekes megfigyelés. A másik dolog, amire aztán szintén hivatkoztam már a múltkor, hogy angol kutatók csináltak ilyen vicces dolgokat, hogy aki fölül a vonatra Észak-Angliában és elutazik Dél-Angliában, hogyha minden faluban leszáll a vonatról, akkor egymáshoz nagyon közel nyelvi változatokat is föl térképezni az egymáshoz közel álló kis falvakban, mégis mikor északról elérkezik délre, de nem olyan baromi nagy ország, vagy Anglia, akkor nagyon különböző nyelvi változatokat fog kapni a végponton. Tehát, hogy miközben apró változásokat látunk egy folyamatban, végeredményként mégiscsak nagyon erőteljes különbségeket tapasztalunk. De hát végül is hasonló dolgokat látnak azok a kutatók, akik mondjuk nem földrajzi különbségekre utaznak, hanem mondjuk akár egyetlen városon, településen belül vizsgálnak különböző társadalmi csoportokat. Tehát abban az előfeltevéssel mentek neki a különböző kutatók a vizsgálatoknak, hogy valamilyen láthatatlan sorompók és társaságok létezhetnek különböző társadalmi csoportok között, amelyek meghatározzák azt, hogy más és más lesz az ő nyelvhasználatuk. Ugye a láthatatlan sorompó az néha olyan, mint egy ilyen államhatár, ami ugye olyan értelem szemben láthatatlan, hogy földrajzilag nem létezik, de mégiscsak befolyásolja az embereknek a szimbolikus azonosság érzetét. Persze hasonló dolgokat tapasztaltak akkor is, amikor látható határokról és sorombokról volt szó. Például, ugye mi olasznak hasonló nyelvű vizsgálatok állapították meg azt, hogy amikor folyó két partján vagy egy hegy két oldalán találnak azonos nyelvet beszélő közösségeket, akkor azoknak a nyelvhasználata jobban eltér egymástól, mint egy másik, de ugyanazon a lejtőn, vagy ugyanazon a folyó oldalon lévő másik falunak a nyelvhasználata. Tehát a tényleges földrajzi határok, a fizikailag létező ilyen sorombók vagy akadályok is befolyásolták a nyelvhasználatot, de mint mondom, nem csak a fizikaiak, hanem ezek a szimbolikusak is. Most ez nagyon sokan gondolkoztak ezeken, különböző kutatók, és mindenhol tulajdonképpen borzasztóan jól lehetett azt állítani, hogy igen, hát tulajdonképpen ez visszavezethető a nyelvközösség fogalmára, vagyis hogy itt olyan hálózatokkal találkozunk, amelyeknél ezeknek a fizikai vagy nem fizikai sorompoknak a léte befolyásolja a hálózaton belüli kommunikáció számosságát, tehát jobban összetartanak, többet kommunikálnak egymással, mondjuk a hegy egyik oldalán lévők, mint a másik oldalán lévők, és ez okozhatja azt, hogy a különbségek közöttük megváltoznak. Ez mindenhol jól igazolható volt, kivéve női férfi nyelvhasználatnál, amire majd a kérdés időnk visszatér, hogy ez egy nagyon érdekes példa. Na most nem akarom hosszan húzni ezt a dolognak a bevezetését, ugye elkezdem el különböző